Az 1572. évi hadműveletek. Velence békét köt. A szultán Uludzs Alit nevezte ki az újjáépített török flotta főparancsnokává. A kalóz vezérből lett főparancsnok, szerette volna nagyszabású támadó hadjáratban bizonyítani kiváló képességeit. Néhány kisebb velencei szigetet feldúlt. Megbüntette a maniai felkelőket, majd Korfu szigetén akart partra szállni. A liga hajóhada, amint láttuk, nem tudott újra egybegyűlni. Csak a velencei és a pápai hajók indultak keletre. Don Juan még nem csatlakozott hozzájuk a spanyol flottával. A török hajóhad 1572. augusztus 7-én Görögország legdélibb részénél, a Szerizsó körüli nyílt tengeren találkozott a keresztények hajóhadával. A spanyolok távolléte miatt Uludzs Ali flottája számbeli fölényben volt a keresztényekkel szemben. Fő célkitűzése az volt, hogy megakadályozza a szövetségesek esetleges partra szállását Görögországban. Colonna és Foscarini, a keresztény hajóegységek parancsnokai ismét a lepántói csatánál alkalmazott harcrendben állították fel hajóikat. Előre küldték a galeasszákat és a nagy kerekhajókat, amelyeket roskadásig megraktak ágyukkal és harcosokkal. A kezdeményezést azonban mindvégig a mozgékony török kalózhajók ragadták magukhoz. Uludzs Ali úgy akarta megvívni a harcot, hogy gálya szálljon szembe gályával. De a keresztények előre küldött galeasszái ezt a tervet megakadályozták. A török főparancsnok erre egyszerűen abba hagyatta a csatát. Tüzérségével, teljes erővel vakon lövetett, és az így létrehozott füstfüggöny védelme alatt kisiklott a szövetségesek hatóköréből. Hasonló kísérletet tett az ütközetre augusztus 10-én is, de mivel a keresztények előretolt úszó erődjeikkel ismét megakadályozták a kalóz vezér kedvére való csata kibontakozását. Mozgékony gályáival újra olyan könnyedséggel hagyta el a még csak kibontakozó csata színterét, ahogyan kedve diktálta. A nehézkesen mozgó szövetséges hajók nem tudták ebben megakadályozni, és üldözésére is képtelenek voltak. Uludzs Ali a Matapán fok mögötti védettebb tengerrészre vonult vissza. Augusztus 10-én végre Korfuba érkezett Don Juan, a kijelölt gyülekező helyre. A közben kialakult helyzet miatt azonban egyetlen hajót sem talált itt, sőt, még üzenetet sem hagytak a számára. Óriási haragra lobbant. Már-már vissza akar térni Szicíliába. Ezt persze mégsem tette meg. Végül hosszas időfecsérlés után, szeptember 1-ére sikerült Korfuba összegyűjtenie a liga flottáját. A parancsnokok mélységes bizalmatlansággal voltak egymás iránt. Foscarini és Colonna, tehát a velencei és a pápai hajók parancsnokai nem igazodtak el Don Juan célkitűzésein. Szeptember 15-én két kedvező alkalmat is elszalasztott Navarino mellett az ütközetre. Nyoma sem volt benne az előző évi harci vágynak. Úgy látszik, felülkerekedett benne az óvatosság. Koronban, ahol a keresztény hajósok vizet kerestek, majd Navarinóban, amelyet ostromolni próbáltak, azonnal erős török janicsár és spáhi hadakkal találták szembe magukat, és gyorsan vissza kellett vonulniuk. A liga reményei meghiúsultak. Október 7-én, a lepántói csata évfordulóján, a velenceiek hiába próbálták rábeszélni Don Juant arra, hogy ostromolják meg Modont, ahova a török flotta behúzódott. Ezt a tervet Colonna sem tartotta észszerűnek, mert a keresztény flotta gyengén volt ellátva élelemmel, és attól tartott, hogyha elromlana az időjárás, nem érhetnének el utánpótlás nyújtó keresztény területre. Az előző évben merész harci keftől égő Don Juan most egyebet sem tesz, mint óvatosan mérlegel. Uludzs Ali ugyancsak igyekszik felmérni ellenfelei erejét, és kitér a döntő összecsapás elől. Úgy látszik, hogy kölcsönösen félnek egymástól. Az élelemhiány különben megpecsételi az 1572. évi hadjárat sorsát. A spanyolok már semmiféle támadásra nem vállalkozhatnak. A parancsnokok között lefolyt heves vita után Don Juan végül úgy döntött, hogy ütközet nélkül visszatér nyugatra. Október 24-én Foscarini, a velencei parancsnok, ismét egyedül marad. Valamennyien keserűen hibáztatták Don Juant, hogy határozatlansága miatt elfecsérelték az időt, és elmulasztották az ütközetre alkalmas pillanatokat. Pedig nem Don Juan személyén múlott, hogy 1572-ben így alakult a helyzet. A keresztény harcosok ez évben sokkal rosszabb helyzetbe kerültek, mint az előző évben voltak. Saját utánpótlási bázisaiktól messze, a törökök, illetve Uludzs Ali által megválasztott tengerrészen nagyon megerősített török szárazföldi erődök közelében kellett volna felvenniük a harcot. A főparancsnok erre nem vállalkozott. Nem akarta tragédiába sodorni hajóhadát. 13. Gergely pápa igyekezett megbékíteni a liga tagjait, és újabb terveket szőtt az 1573-as évre. Velence azonban csalódott. Elárultnak, kijátszottnak érezte magát. Hiába viselte három éven át a hadjárat óriási terheit. Néhány kis helyőrség megszerzésén kívül semmi tényleges előnye nem származott belőle. Ciprust végleg elvesztette, a ligától pedig nem várhatott további eredményeket. Csoda-e, ha ezek után béketárgyalásokat kezdett a török portával. 1573 tavaszán külön békét kötött. Konstantinápolyban olyan súlyos békefeltételeket szabtak, mintha a lepántói csatát a törökök nyerték volna meg. És Velence ezt mégis kénytelen volt elfogadni. Ciprus természetesen a törököké maradt. A velenceiek visszaadták Szopotó erődjét, 300 000 aranydukát kártérítést fizettek készpénzben, és még egyéb kisebb terheket is vállaltak. Ezzel szemben egyetlen, de életfontosságú eredményük az volt, hogy a törökök továbbra is biztosították a velencei kereskedők sértetlen, szabad mozgását. Velence elkerülhetetlenné vált békekötése óriási felháborodást váltott ki az európai udvarokban. Árulásnak, a keresztény ügy elhagyásának minősítették a köztársaság kiválását a közös harcból. A körülményeket figyelembe véve azonban Velence nem tehetett mást. A velenceiek pedig második Fülöpöt vádolták önzéssel, aki nem hajlandó kellő súllyal támogatni a török ellenes harcot a velencei érdekeltségű területeken. Ismerve azonban a spanyol birodalom belső nehézségeit, a német-alföldi szabadságharc miatt súlyosbodó problémáit, fenyegetővé váló külpolitikai helyzetét. Érthetővé válik, hogy Fülöp nem folytathatta tovább a földközi tenger keleti felén költséges hadjáratait. Egyébként az a hír terjedt el, hogy a török hajóhad 1573-ban ismét nyugati vizekre fog merészkedni, ott fog támadni. Don Juan most már arra törekedett, hogy megakadályozza a török hajók nyugati előre nyomulását. hogy több oldalról is biztosítsa a tengeri utakat. Észak-Afrikában akart biztos támaszpontokat szerezni. Ezért 1573. október 9-én Lagolettánál 13.000 itáliai, 9.000 spanyol és 5.000 német katonát tett partra. Flottája 107 gályából és számos kisebb hajóból állott. Tunisz lakói elmenekültek a partra szállt keresztény katonák elől, így október 10-én minden nehézség nélkül foglalta el a várost, ahol csak öregeket talált. 8.000 főnyi helyőrséget hagyott hátra a könnyen meghódított városban, és ezután Bizertába is hasonló gyorsasággal vonult be. Don Juan harci buzgalmát fokozta titkos terve. Ha egy új országot hódít meg, talán királya is lehet annak. És így végre egyenrangúvá válik a többi, nem törvénytelen származású uralkodóval. Győzelmes, könnyű hadjárata után kérte bátyját, második Fülöpöt, adja neki Tuniszt királyságul. De Fülöp ezt a kérését megtagadta. És itt megint nem csak Fülöp féltékeny szűk keblűségéről volt szó, amely Don Juannal szemben többször is megnyilvánult, hanem a birodalom helyzetéről. Egy gyors hadjárattal könnyen elfoglalták ugyan a felkészületlen országot, de annak megtartása már sokkal nehezebb feladatnak bizonyult. Csak a helyőrségül hagyott 8.000 embernek élelemmel, lőszerrel, zsolddal való folyamatos ellátása méreg drága feladatnak bizonyul. Második Fülöp pedig olyan katasztrofális anyagi nehézségekkel küzdött, hogy azok a következő évben újabb államcsődhöz vezettek. Ilyen körülmények között nem lett volna célszerű Tunisz megtartására nagy erőket fordítani. A hódítással tehát nem tudott mit kezdeni, terveit kénytelen volt megváltoztatni. Ezért 1574. április 16-án parancsot adott Don Juannak, hogy térjen vissza Genovába. Mindez Don Juan elképzeléseinek a tökéletes figyelmen kívül hagyását jelentette. Hogy valamennyire enyhítse a döntés keménységét, féltestvérét kinevezte itáliai helytartójává. A nagy pénztelenség következtében a spanyol flotta is síralmas állapotba jutott. Így amikor nem sokkal Don Juan személyes távozása után, 1574. július 11-én Uludzs Ali 230 gályával és 40.000 emberrel Észak-Afrika partjaihoz érkezett. Rövid idő alatt visszafoglalta Lagolettát, majd Tuniszt is. Igaz ugyan, hogy járvány következtében óriási veszteségeket szenvedett, de győztesen tért vissza hajóhadával Konstantinápolyba. Ez a győzelem visszaadta a törökök önbizalmát. Ők sem tudhatták, hogy egyben ez volt a török hajóhad utolsó jelentős győzelme. A spanyol és az itáliai közvélemény kétségbe esett az újabb török előrenyomulás hírére. Félelemmel töltötte el valamennyiüket, hogy a lepántói csata után egy-két évvel a korábbinál sokkal erősebb hajóhadat tudtak felállítani a törökök. Most már akár 300 gályát is össze tudtak szedni, annyi emberrel megrakodva, hogy nincs az az erőd, amely ellenállhatna nekik. Már-már spanyol területek elvesztésétől a török közvetlen támadásától tartottak. Az aggodalom óvatosságot diktált. Valamennyi spanyol erődítményt felülvizsgálták. 13. Gergely pápa pedig megkísérelte rábeszélni Velencét a liga feltámasztására. Próbálkozása azonban nem járt sikerrel. Íme 3 évvel a nagy lepántói győzelem után Spanyolország teljesen egyedül maradt, és már saját területeinek a megtámadásától rettegett, mint Velence közvetlenül a lepántói csata előtt. A lepantói csata hősének, Don Juannak a pályafutása is véget ért néhány éven belül. Második Fülöp 1576-ban békítő szándékkal, hadsereg nélkül küldte Németalföldre, hogy Alba herceg rémuralma után szelídebb eszközökkel próbálja nyugalomra, a spanyol uralom eltűrésére rábírni a lázadókat. Természetesen itt sokkal nagyobb ellentétekről volt szó annál, mintsem, hogy Németalföld polgárai a népszerű herceg kedvéért lemondtak volna a szabadság törekvéseikről. Ismét fegyveres harc robbant ki, amelynek során Don Juan, természetesen a spanyolok vezéreként, 1578. január 31-én Gambló mellett nagy győzelmet aratott a felkelőkön. A helyzetével örökké elégedetlen herceg új sikerén felbátorodva fantasztikus terveket szőtt. Arról ábrándozott, hogy kiszabadítja a katolikus kód királynőt, Stuart Máriát, akit Erzsébet angol királynő tartott fogságban, és megszerzi magának mind a skót, mind pedig az angol koronát. Valódi koronát és valódi trónt akart. Na akkor majd talán minden fenntartás nélkül tisztelni fogják. Második Fülöpöt természetesen bosszantották öccsének ezek a hóbortos elképzelései és tervei, amelyeket az ő megkerülésével szövegetett. Hogy rövidebb gyeplőre fogja, csökkentette az öccsének nyújtott katonai támogatást. Így a herceg mozdulni sem tudott nagyra törő tervei irányába. A sors különben hamarosan véget vetett ennek a regényes életútnak. Don Juan a Namuri táborban, pestis járványban meghalt 1578. október 1-én, 31 éves korában.